Márk evangéliuma, 4. fejezet. És ismét kezdett tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgyhogy ő a hajóba lépvén a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában. Halljátok, imé a magvető kiméne vetni, és lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esik, és eljövének az égi madarak, és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárada. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnevekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esik, és ad vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondanékik, akinek van füle hallásra, hallja. Mikor pedig egyedül vala, megkérdezik őt a körülötte lévők, a 12-vel együtt, a példázat felől. Ő pedig mondanékik, néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. És mondanékik, nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljö a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyest hallják az igét, mindnyárt örömmel fogadják. De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók. Azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Drága barátaim, a magvető példázata egyik legerősebb, legelemibb példázat. Ami nélkül, amely megértése nélkül nem is igazán van, ahogy az ember elinduljon ezen az úton. Vagy ha el is indult egyáltalán, nincs ahogy megmaradjon rajta, mert nem érti azt, hogy mivel kell neki számolnia ezen az úton. Mi vár rá ezen az úton? Persze azt tudjuk, hogy az úti cél mi, hogy mi a legvégső állomás, hogy a mennyek országa, a tökéletesség, Istennek a teljes dicsősége, amit örökségül ad az ő gyermekeinek. Ezt tudjuk. De viszont a magvető példázata nélkül nem tudjuk azt, hogy mi az, ami közbe fog jönni, melyek azok a tényezők, amelyek próbára tesznek bennünket ezen az úton. Ezért fontos elolvasni, akár ismételten is ezt a példázatot, és megérteni, megérlelni, megemészteni, hogy tudjuk, legyünk felkészülve. Legyünk felkészültek akkor, amikor jön a gyakorlatban, a hétköznapokban a számonkérés, a próbatétel, akkor tudjuk, hogy igen, ez megmondatott, tehát semmi új nem történt, nincs új az ég alatt, mint a Salamon mondja, és akkor már úgy fogadjuk a megpróbáltatást, hogy milyen jó nekem, hogy meg vagyok próbálva. Mert hogyha a próbát kiálltam, akkor jön az igazi dicséret, az igazi dicsőség, az ajándék az élet szerzőjétől.
Ezeket az igéket, ezeket a tanításokat Jézus úgy mondta el, mint tények, amik vannak a világban, amiket kínál a világ, és ami az emberben van, a hús és vér természete természetével adódóan. De eszembe jutott a tegnapi beszélgetés, amikor elment Ézsaiás próféta Ezékielhez is elmondta, hogy te meg fogsz halni. És Ezékiel király nem hallgatta meg, amit...
Ezékiás.
Ezékiás király nem fogadta el, amit mondott Isten, hanem elkezdett könyörögni.
Amit a próféta mondott, azt nem fogadta
el. Így van, amit a próféta mondott, azt nem fogadta el, hanem Istenre tekintett, és mintha nem is hallott volna semmit. Persze meghallotta, de nem fogadta el, hanem ő hozzá könyörgött, Uram, könyörülj rajtam. Tekints arra, ahogy éltem. Én szeretnék még élni, én szeretnék még benned lenni. Úgyhogy ezeket a magvető példázatokat jó, ha tudjuk, de nem föltétlenül kell megmaradjunk ebben, hanem tovább is lehet lépni, ha el is buknánk, ha meg is maradnánk abban, hogy elragadta Sátán az igét, hogy az út szélire esett, mert én is megjártam. Én is visszamentem a világba, de nem föltétlenül muszáj megmaradni abban az állapotban. Ez a jó hír.
Jézus a magvető példázatában megmutatja, hogy milyen lehetőségek vannak arra. Tehát milyen erők, milyen tényezők, miután az ember hallja az igét, mi az ige, a legfőbb ige. A legfőbb ige az, amit Jézus mondott, Isten országának az evangéliuma. Ő elmondja, határozottan kijelenti, és bizonságot tesz arról az ő szavaival, az ő csodáival, az ő életével arról, hogy fiúk, lányok, elbukott világban éltek. Nem ez az élet. Amit életnek hisztek, az valójában nem az. Az csupán egy eltorzult árnyéka a valódi életnek. És titeket Isten tökéletességre hívott, az édenkerti állapotra hívott, a mennyek országába szólít benneteket. Ha rám néztek, meg fogjátok látni és érteni a mennybe jutásnak az útját. Ez az ige. És ebben a pillanatban Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy ezek meg ezek a tényezők fognak majd rátok hatni, amikor ezen az úton elindultok. Tehát készüljetek fel rá, hogy ezek fognak történni. Ezek a kísértések fognak jönni. És ugye elmondja, hogy egyesek csupán talán illemből meghallgatják az igét, a mennyország evangéliumát, örömhírét, és örülnek neki minden, de mivel, hogy nem volt talaj bennük, nem volt jó talaj, kemény volt a talaj, ugye köves talaj volt, nem tudott megfoganni. És ekképp ugye, amikor az első haver jött, az gyere, ígyunk meg egy sört, és akkor elmentek egy sörre, lett belőle 10, ugye. Abban a helyben, hogy el is szállt az ige, a legértékesebb kincs, kiragadtatott az ő szívéből. Drága barátaim, ez történt. Na, sokunkkal megtörtént ez a fázis is, sajnos. És Isten irgalmasodni akkor is, és nem engedte, hogy megmaradjunk abban az állapotban. Picit a talajról szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy a talaj köves volt, ugye kősziklásta, esett a mag, és ugye nem tudott megfogani, nem volt gyökere, a nap felkelt és kiszáradt, nem kapott ő táplálékot.
A talaj itten a szívet is ábrázolja, lehet értelmezni, mint szív. Ma a bekeményedett szív, a megsebzett szív, a bekeményedett sziklás szív, az nem tudja elfogadni sem az igazságot, sem a hazugságot, hanem az megvan állva a növekedésben, mint a kő.
Tehát még a víz sem tud beszivárolni ugye a kemény talajba, tehát nem, hogy a mag. Igen. Tehát nincs ahogy éljen benne a mag. Amikor még a víz, ugye az igazság vize, az élő vizeknek a forrásából fakadó víz nem tud belemenni abba a talajba. És ezért mondtam régebb, hogy ekképp teszik a férfiak, úgymond, hát a bejegyzésnek a címe az, hogy hogyan teszik a férfiak kurvává a nőt, tehát paráznává a nőt. Pontosan erről van szó, hogy az történik, hogy a nő, amikor megsebezték, ugye, elfogadták, ő megnyílt, ugye, kitárulkozott, utána meg kivetették a kukára, tehát a szemétbe, akkor az történt, hogy bekeményedett, az ő szíve bekeményedett. Ő benne egy ilyen sziklás talaj lett, amely már nem alkalmas arra, hogy befogadja a magot. Tehát a vizet sem tudja befogadni, nem hogy a magot, ugye. És most akkor úgy gondolom, hogy talán jó volna beszélni egy néhány szót szólni arról is, hogy hogyan tud a talaj felpuhulni, miután valakinek a szíve bekeményedett, mert megsebezték őt, visszaéltek az ő bizalmával az embertársai, megalázták őt, megverték, kivetették, kigonyolták őt, ugye ez mind bekeményt is. Elvált a férfi tőle, ugye, mert kapott egy szebbet, egy jobbat, és akkor ugye ő kemény talajjá vált. A kérdés az, drága barátaim, hogy ha a talaj ilyen kemény valakinél, akkor neki van-e esélye arra, hogy valaha is megmeneküljön? A válasz teljesen egyértelmű, drága barátaim. Az olyan személynek, akinek a talaj be van keményedve, egyáltalán nincs esélye, hogy megmeneküljön. Miért nincs esélye? Azért, mert az ő talaja szikla, nem befogadó. Viszont van egy nagy de itten, és ezt el is fontos beszélni, hogy Isten kegyelmes, Isten irgalmas. És azt mondja, hogy te, a tested mindenképpen el fog veszni. Az menthetetlen. Előbb-utóbb meg fog halni, és el fog rothadni, a nyűlek megeszik. De viszont nekem a lelked a fontos. Én a lelkedet akarom megtartani az örökké valóságra. Ezért én megengedem azt, lehetővé teszem azt számodra, hogy a test megbetegedjen. A test megbetegedjen. Amikor a test megbetegszik, fájdalomban van, akkor általában a talaj kezd felpuhulni, fellazulni. Ezért mondta a mester, hogy a betegekhez menjetek, az elesettekhez menjetek, a nyomorultakhoz menjetek, a börtönben lévőkhöz menjetek, az özvegyekhez, az árvákhoz, mert az ő talajuk már fel van szánt, vagy meg vannak puhulva, meg vannak törve a világ nehézségei által, amelyek mellesleg a hazugságból és a bűnökből származnak. És így nagyon sokat Isten megment, engemet így mentett meg, többek között, ugye, hogy amikor jött a betegség, akkor tehát szerintem még ebben is segített nekem, hogy nem rohantam el az orvoshoz, hanem engedtem, hogy Isten a talajt fellazítsa, a kősziklát megtörje, és akkor jött meg a látásom, kezdtem látni azt, ami van a világban. Tehát a betegségekről sokszor volt szó egyébként a szabad gondolaton is, itt is, hogy a betegség egy óriási ajándék a lélek számára, mert a betegség által a lélek még megmenekülhet. A betegség által a lélek megmenekülhet. Na már most, mi van a modern világban? A modern világban, drága barátaim, modern orvostudomány van, egy rakás műszer, ugye, vegyszer, amivel az embernek az egészségét nagyon gyorsan visszaállítják, ezáltal megakadályozva a talajnak a fellazulását. Olyan sokat beszéltem erről, hogy már saját magamot kezdtem unni, hogy még mindig erről kell beszéljek, erről beszélek. De viszont úgy érzem, hogy csak fontos beszélni erről, mert hát, ha valaki meghallja, és megmenekül általa, hogy nem az a mi dolgunk, hogy a testünköt minél hamarabb meggyógyítsuk, mert a betegség ajándék az még mindig része a kegyelemnek, Isten kegyelmének, Istennek a megmentő kegyelmének, amely által a lélek megmenekülhet. Izsajás nem hiába mondta azt, amit mondott, Péter ugyanazt mondta, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, így van a kősziklás talaj fellazítva a mag számára, az igazság magva számára, és az azt megöntöző életvize számára, az ige számára.
Én a napokban gondolkoztam el ezen, hogy amikor olvashatjuk, hogy 12 éve vérfolyásos asszony, meg több évtizede nyomorék ember, elgondolkoztam, hogyha ez nekem csak egy pár napig tartana, az én gondolkozásom nem változna, de mikor már benne vagyok évekig, és tudatosult bennem, hogy igen, arra én nem számíthatok, itt valami másról is szó van. Ha meg is gyógyulok, akkor nem fogok visszamenni arra az útra, ahol én korábban éltem, hanem már hajlamos vagyok, és belátom, hogy itt irányt kell váltani.
Ugye ezért itt van élő példa, Nik Vujčić. Tényleg ő hát óriási irgalmat kapott, mert ő úgymond halálra volt ítélve a földön. Tehát az ő teste meg volt foszva szinte mindentől, ami számunkra öröm és jó és élvezet. Ezért ki a leghűségesebb, egyik leghűségesebb szolgálja Istennek? Hát talán épp ő. Mert ő tudja, hogy mitől szabadul meg, hogy Istennek mekkora a dicsősége, mekkora a hatalma. Hát igen, ez a talaj. Tehát a talajnak a talajt fellazító betegségektől nem kell félni. Nem kell félni. Azt is hálával kell fogadni, drága barátaim. Isten hatalmas, és a megfelelő időben meggyógyít, ha úgy kedves neki, az ő dicsőségére. Rengetegszer beszéltünk tényleg erről, és annyira vágyom rá, hogy valaki megértse ezt végre. Valaki megértse, hogy valakiben megfogadjon Istennek a kijelentése, az életet adó, örök életet adó kijelentése. Tényleg imádkozom mindenkit, aki ezt hallja, hogy megértse, hogy mi az, hogy betegség. A betegség egy óriási lehetőség a sírgödör előtt, hogy a lélek megmeneküljön, mert a test az mindenképp el fog veszni. Picit át, persze ugye az első verzióz, amikor az út szélére esik, tehát amikor semmi esélye nincsen, megfogadjon. Abban a helyben jönnek a madarak, ugye? Mik a madarak? A csókák, ugye? A varjak. Ezek a világi viccek, poénok, bulik, és így tovább egyből elkapkodják. A drága ige, a drága igazság mag tényleg rossz helyre esett, és az ember a drága idejét elpazarolta azokkal a személyekkel, akik tényleg nem érdekli őket, mert nincs okuk, hogy érdekelje. Ők jól el vannak a testben, járnak konditerembe, élik a világi életet, fitness, wellness, meg társai. Ilyeneknek tényleg nem azt akarom mondani, hogy semmi értelme nincsen, mert csodák vannak. Még ők is megérthetik a lényeget, de viszont nagyon picik az esélye, mint ahogy a példázat mondja.
Őseik szent hite, szent hagyományai, amik fontosabbak mindennél. Még ez is hozzátartozik. Mert ezzel is találkoztam, hogy beszélgettem az igéről, és láttam, hogy erősebb volt számára a hagyomány, amiben felnevekedett, amiben bele nevelték a szülők, a társadalom. Ezt is csak Isten képes felülírni, hogyha alázattal hozzáfordulunk. De ami az egész erről szól. Tehát itt is, ha majd végigmenjünk, rá fogunk jönni, hogy ez is embernek lehetetlen, hogy befogadja ő erőből ezt. Csak Istennek lehetséges, hogy ő ágyítsa fel a szívet, mert a szív bekeményedése, a talajnak a bekeményedése, ez a tudatlanságból származó bűnöknek az elkövetése, ami azt eredményezi, hogy az ember bekeményedik, mert nincs más választása, hiszen csalódott mindenkiben, magában, hazugságban van. Az ember ezáltal bekeményedik, és ezt csak Isten tudja felágyítani.
Így van. A harmadik, amikor a tövisek közé esik, tehát ugye ott van föld, volt puha föld, de ugye amikor elkezdett a mag növekedni, a csira, akkor ugye az történt, hogy a világ nehézségei, világ gondjai, hogy na most akkor lesz-e pénz a számlára, meg a biztosításra, meg nem tudom én mire, amiket ugye önként gyűjtögettünk magunknak, ezek a gondok megfojtják az igét, és nem tud kibontakozni, nem tudja megtölteni az embert lélekkel, szent lélekkel, és a szent léleknek az örömével, ugye? Ez a harmadik verzió, amikor tényleg az ember megkapja, befogadja, mert tegyük fel, volt valami betegséget, ami meg is gyógyította Isten őt a betegségéből. De viszont, mint ahogy Péter visszatekintett a világra, a világ tengerére, a népek tengerére, az ő véleményükre, a félelmekre, a számonkérésre, a gúnyra, meg mindenre, és a tövisek megfojtották. Ki volt már bújva mag, kezdett növekedni, és a tövisek megfojtották, mert engedte, hogy a világ káprázata elfojtsa azt, ami mindennél értékesebb. És persze a negyedik verzió az a legszebb, ugye, amikor némely pedig a jó földbe esik. Milyen a jó föld? Puha, laza, lágy, meleg ágyat, ugye, biztosít a mag számára. Ez a megtört szív, a megsebzett szív, ugye, akik ugye a fájdalom által, akár a betegség által, akár a józan gondolkodás, igazságkeresés, igazságszomj által fellágyították a szívüket. És ugye ez a jó talaj, nem csupán meleg, nem csupán lágy, ideális talaj ugye az ige magvának, hanem tele van táplálékkal, tele van vízzel, és az ilyen talaj folyton táplálja a magot, az ilyen talaj örömmel fogadja be a magot, és vágyik arra, hogy lássa a magot kikelni, kibújni, csirára szökkenni, ugye, csirába szökkenni, növekedni. Tehát a jó talaj örömét leli abban, hogy a mag kibúvik, és a növény növekedik, ugye? Ez a jó talaj. és az ilyenben, olyan gyümölcsök teremnek az ilyen talajban, az ilyen szívekben, hogy ők is tudnak magot szórni, ők is magvetőké válnak, és ők is elültetik az igazság magvait embertársaik szívében, és még mások is megszabadulnak általa. És ugye a magvető példázata persze le is buktatja a vallásos mozgalmakat, ahol az ember úgymond meg van térve, úgymond újjá van születve, úgymond ő mindent megcsinált, de viszont nem történtek szabadulások általa. Ő még mindig azt hiszi, hogy ő meg van térve, egyenes úton a mennyország felé, de viszont senki nem szabadult meg az ő hite által. Nem tudott a magot szórni, amely megfogant volna és termett volna 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, ugye jelképesen. Mert az a bizonyíték, hogy valaki az élet ösvényén van, hogy általa mások is megszabadulnak. Ő is el tudja szórni a magot, amely megfogan és elkezd jókedvűen növekedni a megfelelő talajban. Hát a magvető példázata egyértelműen lebuktatja a vallásosságot, a hamisságot, azt a kereszténységet, ami ugye a világot elárasztotta, és meddőségben, magtalanságban tartja az embereket, miközben elhiteti őket, hogy ők már egyenes úton vannak a mennyek országa felé. Tehát nincs ahogy valaki az élet útján legyen úgy, hogy ne teremjen életet. Tehát teljesen biztos, hogy mindenki magvetővé válik, mindenki a növényé válik, amely elszór 30-60-100 magot, és azok ki is kelnek, és ők is szaporodnak, szaporítanak. Egy hatalmas botrány következik az evangéliumban, és pedig az, hogy azt mondja Jézus, hogy akinek van füle, hallásra hallja. Tudjuk jól, hogy az mondatot Jézusról, hogy ő mindig példázatokban szólt, példázat nélkül semmit sem szólt. És az mondatik, hogy mikor pedig egyedül vala, megkérdezik őt a körülötte lévő 12-vel együtt a példázat felül, hogy megmagyarázza. Ő pedig mondta nekik, nektek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok. A ma kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Ugye ezt mondta Ézsaiás prófét, hogy az emberek látni fognak a szemeikkel, vagyis nézni fognak, de nem fogják látni a lényeget. Hallani fognak, de az a lényeget nem fogják érteni. Mint ahogy János is, Jézus is ugyanazt vitte tovább. Tehát János megszitta az írástudókot, a farizeusokat, hogy mit akartok ti itten csinálni? Ne akartok keresztelkedni? Hát hogy? Hogy van ez? Ti nem akartok szembesülni a gonoszságaitokkal, a múlttal, a bűneitekkel, a hazugságaitokkal, és meg akartok keresztelni? Meg akartok keresztelkedni? És Jézus is szándékosan beszélt példázatokban, hogy aki nem méltó, ne kapja meg az igazság magvát, mert Isten igazságos.
És most elképzeltem az egész szituációt, az egész helyzetet. Tehát még maguk a tanítványok sem értették. De mi szükséges, hogy megértsük? Egy alázatos szív? Egy őszinte keresés? Hisz ők is így van, hisz
belátás,
ő, így, belátás és bűnbánat, hiszen ők is meg kellett kérdezzék, ők is odafordultak Jézushoz, Uram, magyarázz el, mert mi nem értsük. Ő elmagyarázta, és ez pont így van, mindenkinek elmagyarázza, mindenkinek kijelenti, aki őszinte szívvel odafordul és meg akarja érteni. Viszont a farizeusok, ők nem fordultak hozzá, ők azt hitték, hogy látnak, és azt mondta erre Jézus, hogy mivel azt gondoljátok, hogy láttok, megmarad a bűnötök. De hogyha lett volna bennetek alázat, akkor felismertétek volna, hogy ez rólatok szól, rólatok is szól, és ti is meg kell térjetek. Az az ember, amelyik azt gondolja, hogy nem kell megtérjen, az megmarad a vakságába, annak ellenére, hogy azt gondolja, hogy lát, annak ellenére, hogy azt gondolok, hogy látok, hogy én értem a világot, hogy én tudom a világot, dehogy is.
Így van, tehát most képzeljük, drága barátaim, hogy azokkal az emberekkel, akik elmennek ilyen villás tanfolyamokra, tehát hangsúlyozom, villás, tehát nem kalányos vagy kanalas, hanem villás, különböző ilyen ezoterikus tanfolyamokra, pénzen megpróbálják venni az igazságot, amelyről megmondatott, hogy ingyen adatik mindenki számára. Megveszik az igazságot, és már ott tartanak, hogy azt mondják, hogy nincsen bűn. Nincsen bűn. Az ilyen embernek mekkora az esélye arra, hogy valaha is megértse a magvető példázatát, arra, hogy megbánja a bűnét, hogy fellazítsa a talajt, drága barátaim. Amikor még nem is hisz a bűnben, tagadja, hogy van bűn. Miért tagadja? Azért, mert a test azt követi tőle, hogy te nyugodtan csináld azt, amit akarsz, maradjál testi. Hogyan menekülhetne meg a lelket, amikor te testi vagy és testként akarsz élni? És távol tartod magad a lélek örömeitől. Azok a személyek, akik még mindig tagadják a bűn létezését, mert megtanították őket különböző iskolákban pénzért, ráadásul pénzért, meg a Facebookon, meg különböző helyeken, hogy nem létezik bűn, az ilyen ember hogyan válhat valaha is befogadó talajjá? Csak úgy, hogy az Isten megkegyelmez, és ad neki egy olyan betegséget, amit nem tudnak mesterségesen tőle ellopni, és az alatt talán fellágyul az ő talaja, az ő szíve, és talán el fog menni az ő Istennek a szolgája hozzá, Istennek a gyermeke, hogy elmondja, hogy neked mától elkezdődhet az örök életed. Mert nem csupán a talaj szükséges ahhoz, hogy valaki élhessen, a befogadó szív, mert ha a befogadó szív nincs, ami befogadjon, mert nincsen magvető, nincsen önzetlen ember, aki elmondja, hirdeti az igazságot, szórja az élet magvait, akkor a befogadó szív nem ér semmit önmagában, az is el fog rothadni, éppen úgy, mint a többi. És ugye tudjuk jól, hogy van itt élet, nem csak bűn van, hanem van itt élet is, ezt sem akarják elfogadni a megtévesztett emberek. És Jézus azt mondja, hogy ez így kell történjen, így van rendjén, mert Isten igazságos, hogy aki éhezi és szomjozza az igazságot, az elégítessék meg. Aki képes lemondani néha a test kényelméről, a test élvezeteiről, a jó hírnevéről, a lájkjairól, a tekintélyéről, az okleveleiről, a diplomáiról, az elismertségéről, a válveregetésekről, ha képes lemondani, na az ember méltó arra, hogy megismerje az igazságot. Azt mondta, hogy te, ezeket megtapasztaltam, de érzem azt, hogy a lelkem többet kér. És akkor hajlandó az ember, úgymond, fizikailag, testileg áldozatot hozni annak érdekében, hogy az ő szíve befogadó talajjá változzon. Tehát ugye, akik megmaradnak a testiségben, egy korábbi videóban volt szó arról, hogy a sátán az nem más, mint a testiség, a testi gondolkodás, a földhöz ragadt gondolkodás, az a gondolkodás, amely tagadja a bűnt. A hazugságot azt elfogadja, de nem látja, hogy a hazugságnak van következménye is. A bűn, a gyilkosságok, ugye, a paráznaságok. Az ilyenek nem fogják tudni befogadni Istennek az igéjét.
Emlékszem, amikor ezelőtt 8 évvel, 10 évvel talán nagyon benne voltam én is a paráznalkodásba, a csajozásba, a bulikba, az élvezetekbe, motorozás, biciklizés, mindenféle szórakozás, ami gyönyört okozott, örömet okozott a testemnek, az élvezeteimnek, az én elképzelt világomnak. Próbált beszélgetni nekem egy ember az evangéliumról, de egyszerűen leperget rólam, mint amikor a sziklára, bekeményedett sziklára rejöntik a vizet, és a nap úgy gyorsan el is párologtassa, nem is szív magába semmit se, le is folyik róla. Ennyit érte. És amikor ezelőtt 4 évvel megtört szívvel Istenhez fordultam, és elvette a bűneimet, felágyította az én szívemet, és olvastam az evangéliumot, még akkor is sok minden volt, amit nem értettem. Viszont nem taszítottam el, nem akartam felülírni az Isten igazságát, amit Jézus Krisztusban jelentett ki. Még akkor is voltak szituációk, helyzetek, amikor éreztem, hogy ezt nem tudom még most se elfogadni. Érzem azt, hogy igaz, de nem értem. Ezt félre kell tegyem, vagy talán később megértem. Mennyivel, tehát természetesen egyértelműen lehetetlen az, hogy egy világban, a világi élvezetekben duskáló ember megértse a lelkieket. A testi sose fogja megérteni a lelkit. Lehetetlen.
Teljesen biztos. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják. De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága, a gazdagságnak a hamissága, ugye, az áll csillogás, az áll jólét, az áll káprázat, a mulandó káprázat, a mulandó jólétnek a csábítása, és egyéb dolgok, testi dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, meggyőzik őt, hogy jaj, ez butaság, ez mese, amit hallottál. Nem igaz.
Volt egy ilyen elképzelésem, talán tavaly, hogy azt képzeltem el, azt terveztem, hogy kimegyek Svájcba, és ott fog dolgozni egy pár évtizedet, onnan jövök majd nyugdíjba, ide hazajövök, onnan majd kapom a jó nyugdíjt, a busás nyugdíjt, és itt majd az embereknek fogok beszélgetni az evangéliumról és az Istenbe vetett bizalomról, annak ellenére, hogy majd a ügyesen postán majd nekem küldik a nyugdíjt, és a lélek jelzett, hogy te be akarod magadot csapni? Hogy fogsz tudni hitelesen beszélgetni az Istenbe vetett hitedről, a bizalmadról, az, hogy ő tényleg a megpróbáltatások idején ott van és segít rajtad, miközben te a pénzben bízol. És dicsőség az Úrnak, hogy nem hagyta, hogy ezek a gondolatok fészket rakjanak az életembe.
Az a jó ebben a példában, Levike, hogy ugye ez is alátámasztja az, hogy minden kísértést megkap az ember. Hát, amit Jézus megkapott, mi is megkapjuk azokat a kísértéseket. A magvető példázatában is azokról a kísértésekről van szó, amiket Jézus megkapott. Ugye, hogy kísértjük az Urat, kísértjük Istent, hogy mi ezt is megmerjük csinálni, azt is megmerjük csinálni, merünk 200-al menni az autóval, ezt is megvitézkedjük, azt is megvitézkedjük, ugye. A másik az, hogy a világ kísértése, hogy minden a tiéd lehet, az a nő is, a másik, az a férfi is, az a gazdagság is, az a pénz is, az a palota is, minden a tiéd lehet. Ezt mindenki megkapja. Jézus erről beszélt a kísértésekről, amelyekkel mindenki fog találkozni, kivétel nélkül. Az fogja egymástól elválasztani a konkort a búzától, hogy ki hogyan válaszol ezekre a kísértésekre. Hogy alázatta Istenhez fordul, Istenem, te válaszolj erre a kérdésre, mert én most erőtlen vagyok, én most testi vagyok. Add meg a választ erre a kérdésre, mert én, hogyha meg fogom adni a választ a kérdésre, az teljesen testi válasz lesz. De a test, mivel elrothat, ezért maga a válasz is hiába valóság és hazugság, a lélek számára ártalom és kárhozat.
Egyik helyen írja, hogy amikor kísértetik, nem mondja azt, hogy az Istentől kísértetik, mert az én szívembe dédelgetett korábbi vágyak, azok, amik újra felszínre jönnek, csak sokkal erőteljesebben, mert már a lélekhez akarok én, a lélek birodalmában akarok élni, olyankor sokkal intenzívebb. Tehát én azt se tagadom, hogy korábban én meg akartam gazdagodni nagyon gyorsan. Tehát most nem fog nekem egy olyan kísértés jönni, hogy alkoholizáljak, mert korábban nem voltam én alkoholfüggő. De viszont igen, meg akartam gazdagodni. Csajoztam. Vágytam a minőségi tárgyakra. Ezek viszont igen, nagyon erős kísértések voltak az életemben, miután Istenhez fordultam.
Tehát igen, az embert nem olyan kísértések érik, amelyekhez korábban semmi köze nem volt, hanem mindenkit a leggyengébb ponton támad meg úgymond a világi gondolkodás, testi gondolkodás. Valamikor lenézzük egymást, hogy jaj, hát te még függsz az ilyen élvezetektől, az alkoholtól, vagy te függsz a szexualitást, hogy ja, én már nem. És abban a helyben kimondtam az ítéletet saját magamra, mert nem vettem észre, hogy az én kísértésem nem az ő kísértése, hanem engemet az én gyenge pontomon kísért a világi természet, a földhöz ragadt rothadó természet. És emlékszem, hogy egyszer volt egy vitám, építőjelegű vita mindenképp egy asztrológussal. Ugye hát az asztrológiát az írásban, az Ószövetség írásban tudjuk, hogy Isten azt mondta, hogy ne foglalkozzatok ilyen dolgokkal. Ezek ördögi dolgok, amelyek megtévesztik az embert, letérítik az ő útjáról. Ugye ezt úgy hívják, hogy jelmagyarázás. Amikor az ember a kávéból, az ingából, a csillagok állásából, a bolygók állásából próbálja megfejteni a sorsát. Ki akarja megfejteni a csillagok állásából a sorsát, drága barátaim? Nem azé, aki nem akar szembesülni a saját bűneivel, a hazugságaival. Na de lényeg az, hogy a vita, hanem beszélgetés az arról szólt, hogy megkérdeztem az illető szemét, az asztrológust, hogy egyetértünk-e abban, hogy mint ahogy Isten él, úgy valamelyest maga a megtévesztés szelleme is él és mozog. Azt mondja, persze, egyetértünk. Na, már pedig te azt mondod, hogy te a támadásokat ezen és ezen a ponton úgymond kaphatod. De hogyha nekem valaki elmondja, hogy engemet a kísértések, úgymond a karma, hol tud megtámadni, és én ahhoz tartom magamot, hogy a karma engemet tegyük fel a testiségben fog tudni megtámadni, de mivel, hogy a gonosz, a megtévesztés él, akkor pont ott, akkor megteheti azt, hogy nem ott fog támadni, ahol én számítok rá. Így van-e? Akkor hiába valóság-e a jelmagyarázat, a jóslás, az asztrológia, a varázslás, vagy pedig sem? Nem tudom, mennyire érthető az, amit mondok. Hogyha a gonosz él és mozog, ugye, a megtévesztés szellemen mozog, balról, jobbról próbálkozik mindenhonnét. De hogyha én csak folyton balról védekezek, mert nekem valaki azt mondta, hogy balról védekezzek, akkor nem teljesen egyértelmű az, hogy engemet pontosan jobb felőről fog érni a pofon, és a támadás, a kísértés. Ezért felette nagy hiába valóság. Nem tett bűn, hiába valóság minden jelmagyarázás, amikor az ember az igazságot, a megigazulást, a boldogulást, a boldogságot az embertársaitól várja, a jósoktól, a kártyásoktól, az ingásoktól, a jelmagyarázóktól, az asztrológusoktól, meg társaitól.
Ez is annak az oka, mert nem ismerjük, és nem akartuk megismerni a mindenható teremtő Istent, hanem a sorsunkat a kezünkbe akartuk venni, taktikákkal, cselekkel.
A lázadás része.
A lázadás része. Pont ugye, hogy az édenkertben volt, a hitetlenség által bejött a bűn, és pont így, nem hiszek én Istenben, aki mindent megalkotott engemet is, hogy ő, neki van hatalma az én sorsom felett. Nem, én inkább a kezembe veszem, és fogok trükköket, cseleket alkalmazni, földi, látható, múlandó dolgokban bizakodni az én múlandó testem fölött.
Nem akarom a témát erőst elvinni, elterelni, de a minap készítettem egy olyan videócskát, rövidet, azt hiszem csak 3 perces, hogy miért dolgozik az ember pénzért. És egyszerű válasz a kérdésre azért, hogy azt csinálhasson, amit akar. Azért dolgozunk pénzért, drága barátaim, hogy megmaradhassunk a lázadásba. Mert hogyha én azt akarom csinálni, amit Isten akar, arra nekem nem kell pénz, arra van áldás. Az áldás a pénz fölött való, az anyagiak fölött való, mert az áldás Istennek a jelenléte, az ő ereje, az ő megtartó ereje. És mivel, hogy én csak mondom az ajkaimmal, legyen meg a te akaratod, de nem úgy érzem, nem úgy gondolom a szívemben, ezért dolgozok én pénzét, hogy azt csinálhassak, amit akarok, hogy elmehessek asztrológushoz, jósokhoz, varázslókhoz, hogy ők emberként megmondják, hogy mi lesz az én sorsom, hogy én ne kelljen Istenhez forduljak. És mondanékik, avagy azért hozzák ki elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, és nem azért éj, hogy a gyertyatartóba tegyék, mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Tehát nincs olyan titok, ami ki nem tudódnék. A gyertyának az a dolga, hogy világítson. Persze, hogyha egy száraz pálcika azt hiszi magáról, hogy gyertya, attól ő még nem fog világítani. És az történik, drága barátaim, a mai spiritualitásban, a mai ezotériában és a kereszténységben, hogy az elszáradt pálcákra ráolvassák, hogy ti világító testek vagytok, holott ők nem világítanak. Nincs ahogy világítsanak. Még mindig embereket követnek. Még mindig emberektől és szervezetektől függnek. Hogyan világíthatnának, hogyha nem lélekben járnak? Ugye ez befejezi valamelyest a magvető példáját, hangsúlyozva azt, hogy az a bizonyítéka annak, hogy valaki igazságban jár, hogy ő igazságot tud adni másoknak is, és azáltal szabadulást, gyümölcsöt tud teremni, tud világítani.
Azt mondta Jézus a szőlőtő példázatában, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Ha nem maradtok én bennem, nem tehettek semmit sem. És ezt szó szerint kell vegyük. És mivel Isten, vagyis Jézus már nem testi, hanem lelki, mert feltámadt. Habár testben támadt fel, de teljes isteni hatalmat kapott a világ mindenség fölött. Ezért őt már igazságban és szellemben imádjuk, és mindenhol elérhető, és mindenhol lélekben kell legyek, nemhogy kell legyek, mindenhol lélekben lehetek.
Így van. Ez egy óriási botrány a vallásosságnak, ugye a templomoknak, meg a guruknak, meg a tanítóknak, meg a mestereknek, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha nincsen az a személy, akitől ők kaptak valamit, akkor vége az életüknek. Hát ez így van addig, amíg az ember újjá születik. Ha már az ember újjá van születve, akkor lélekben jár, mint a Levike is mondta, lélekben vállal a közösséget a Szent Lélekkel, a Szent Istennel. És mondanékik, megjegyezzétek, amit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt, ráadást adnak néktek, akik halljátok. Alaptörvény az univerzumban, a mindenható Istennek az alaptörvénye. Hogyan várod te azt, hogy neked jó bőmértékkel mérnek, amikor te smucik vagy, amikor te meg akarsz gazdagodni a másiknak a tudatlanságán, a másiknak az embertársadnak a hát a nyomorúságán. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van. Mit jelent ez? Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van.
Itt most megint az a kép tárul elém, hogy amikor én Krisztusban járok, és hirdetem az ő evangéliumát, akkor Isten dicsér meg engemet, hogy igen, fiacskám, jó úton jársz, hajrá, még tovább, csak így tovább. Viszont aki azt gondolja, hogy igazságban van, és közben hazugságban van, az is elvitetik tőle, hogy még az is lehetőséget kapjon, hogy felébredjen.
Így van, így van. És ugye akinek van, és azt helyesen használja, ugye, mint a talentumok pirazatában, az ember be is fekteti azt. Tehát nem csupán vannak neki magva, hanem meg is osztja azt, folyton ad, ugye, halmozott, pupozott kanál ad, annak még adatik. Mert akinek van, az ugye, és akinek a helyes forrás, az igaz forrásból van, az örömét leli az adásban. És az ilyen ugye bőségesen el lesz látva a mindenható Isten által. Az ilyennek adatik, mert jó sáfár, jó gazda, ugye? És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal. A mag pedig kihajt és felnő. Ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Ugye a gazda, az igazság ismerője, aki befogadta az élet magvát, a Krisztus beszédeit, ő is ugye elmegy és vet, de viszont a napot, a vizet az Úristen adja rá. Ő nem kell folyton ott legyen, mint ahogy ez megint ugye látszik a vallásos mozgalmakban, hogy az emberek teljes mértékben függnek embertársaiktól, a guruktól, a mesterektől, hanem ellenkezőleg ők folyton megkapják a magot, mert lelkivé váltak a lélek által. Ugye Istent lélekben imádjuk, tehát lélekben vagyunk, ezért lélekben kapjuk a magot tőle, miután teljes lényünkkel Istenhez fordultunk, újjászülettünk. Nem függünk emberektől, és nem veszünk részt az emberi rendszerekben. Miért? Azért, mert szabadulást nyertünk, megváltást nyertünk Isten kijelentésétől, a Krisztus Jézustól. Tehát én nem kell folyton, a gazda nem kell folyton ottan vizsgálgassa magot, hogy kibújt-e, kinőtt-e, növekedett-e, hanem az Úristen gondját viseli, mert gondviselő, miután a mag el lett ültetve, az Úristen megöntözi őt, ad neki táplálékot lélek által, és növekszik. Aki a magot elhintette, az evangélista, nem kell folyton azt vizsgálja, hogy most akkor a maggal mi történt. A sarlót ereszt rá, ugye, amikor a gabona felnőtt, amikor az ember teljességre jutott lélekben, elveszíti a testét, ugye meghal az ő teste, és a gabona ugye betakarítatik a csűrbe, ugye mennyek országába. Ez is ilyen képes beszéd, példabeszéd, úgymond nyelleken szólás. És mondta, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménnél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen pillanatban híreti vala nékik az igét, úgy, amint megérthetik vala. Nagyon szép a hasonlata, a mustármag hasonlata, tehát megmutatja Jézus, hogy az igazság magva olyan erős, úgy felnő, mint a picike mustármagból kiszökkenő növény, ugye, jelképesen, hogyha az ember az befogadja a szívébe az igazságot, és nem megy el egyből kocsmázni, amikor hallja az igazságot, nem megy el, hogy felhívja a barátját, hogy mi a véleménye a nem tudom én miről, hanem megöntözi azt, még kér mellé kicsi vizet, kicsi táplálékot, napsütést, és hogyha valaki a magot örömmel fogadja, befogadja az ő lelkébe, az ő szívébe, Isten azt majd folyamatosan lélek által, ugye újjászületés által és lélek által fogja öntözni és növeszteni, növelni, mindaddig, amíg akkor nem lesz, mint ahogy a mustármagból kiszökkenő növény. Tehát tudjátok jól, hogy a mindenható Isten az ő gyermekei számára az ő teljes dicsőségét kínálja. Mindent oda akar adni nekünk, mindent. Mindennek a lehetőségét, mindent, amit el sem tudunk képzelni. A teljességet, de először a magot be kell fogadjuk, hogy az növekedjen bennünk, és abból lesz majd az örök élet, mert a mustármaggal szemben, a mustár növénnyel szemben ugye a léleknek a növekedése nem áll meg, mert Isten örök életű, mindenható, óriási, végtelen teljességgel soha nem írhatjuk őt el. De viszont folyton növekedhetünk és megújulhatunk. Ez Isten országa. Örök élet az, hogy megismerjük a mindenható Istent, és akit ő elküldött, a Krisztus Jézust. Tehát állandó növekedés, mert Isten táplálja a magot, táplálja a gyökereket. És itt ugye Márk evangéliumában megerősítetik az a kijelentés, hogy példázat nélkül pedig nem szól vala nékik, maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala. Miért? Mert oda mentek, hogy Mester, én ezt nem értem, de én igazán szeretném megérteni, mert tudom, hogy a te szavaidban van az igazság és az élet.
Így ahogy olvastad a mustármag példázatát, nekem még egy olyan kép is a lelki szemeim elé tárult, hogy világi szemmel, világi értelemmel hallgatva Jézus beszédeit, ugye mivel én már a világ szerint nagyon bölcs lettem, mert sok minden tudást a fejembe szívtam, nem tudtam elfogadni azt az ő bölcsességét, amit ő kínál, azt a kicsi mustármagot. Írja, hogy a világ az ő bölcsességében nem ismerte fel az Isten bölcsességét, ezért az ige hirdetés bolondsága által volt kedves Istennek, hogy az emberek megmeneküljenek, hogy örök életet kapjanak, és az az ember, amelyik befogadja akár egyetlen egy igéjét is, és hadd hozzá egy kicsi hitet, mint mustármagot, elhal a világnak, az emberek számára, az emberek szeme előtt egy ember meghal, kicsi lesz, de amikor az elkezd növekedni a Krisztusban, igazi fény lesz. Amikor meglássák az emberek őt, azt fogják mondani, hogy áldott vagy, Uram, áldott, aki az Úr nevében jön. Így is el tudom én képzelni. Mondjuk ezt nem olvastuk, de megengedem magamnak ezt a gondolatot, mint egy olyan ember, aki hiszem, hogy az Istent keresi és szomjazza. Hogy majd, ahogy Jézus Krisztus is árnyékot adott, fészket adott rengeteg embernek, akik őt elfogadták, nem hagyta, hogy elvesszenek, pont úgy ez ránk is érvényes lesz, és érvényes már most is, hogy ha nem is a nagy mértékben, hogy embereknek fényt adunk, vigasztalást adunk, árnyékot adunk, megnyugvást adunk, persze, mind az Isten dicsőségére.
Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon alószik vala, és fölkelték őt, mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfilemlének nagy filelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Ezt a részt a Máté evangéliumában a minap már elmagyaráztam Isten segedelmével az ő dicsőségére, hogy minden ilyen példázatnak, minden ilyen történetnek kettős jelentése van a Bibliában. Azért, ez megint azért van, hogy akik a szenzációt akarják, a csodát akarják, ott leragadjanak és ott maradjanak, ugye? De viszont akik vágynak az igazi megértésre, az igazi megtérésre, azok megmeneküljenek és meglássák azt, amit az Úristen előkészített az őt szeretők számára. A hajóban vannak, a hajó az lehet maga a közösség, amelyben ők együtt voltak, ugye, nem muszáj tengeren, lehet egy házban, vagy bárhol, ahol Istennek az igéje, az ő igazsága jelen volt, és megtartotta őket, nem engedte, hogy elsüllyedjen az ő közösségük hova? A tengerbe. Milyen tengerbe? A népek tengerébe. Népek tengere, a tömegszellem, a tömegtengerébe, a tömegszellembe. Nem engedte ez a kis hajócska, ez a kis közösség, hogy ezek a személyek visszasüllyedjenek a világba, a világi gondolkodásba, a testi gondolkodásba. És ők ugye virasztottak, és hallották a tengernek a morajlását, a tengernek a hullámait és a szeleit. Mit hallottak? Az emberek kiáltozásait, az emberek félelmeit, az emberek gúnyolódásait, számonkéréseit, támadásait. Ez történik a családokban, amikor valaki Istenhez fordul, Krisztushoz fordul, ez egyből meg is történik, ennek a támadások, számonkérések, megfélemlítések, megaláztatások, gúnyolódások, stb. Ezek a hullámok, ez a szél, és Jézus aludt, nyugodt volt. Miért aludt ő, miért volt nyugodt? Azért, mert teljes volt ő Istennek a lelkével. Neki nem volt, amit pánikoljon. Ugye az apostolok még nem voltak teljesek Istennek a lelkével, sőt, még nem is kapták meg a Szent Lelket annak teljességével. Egészen pünkösdig, ugye? És féltek az embereknek a véleményétől, az embereknek a számonkérésétől. Folyton a tengerre néztek, a népek tengerére, a tömegszellemre néztek, és megijedtek, pánikoltak. Azt mondták, mester, mi lesz így velünk? Hát támadnak, meg akarnak ölni bennünket. Miért féltek? Hol van a ti hitetek? Hát nem Istenről beszélgettünk mostanig, Istennek az országáról. Nem bíztok ti abban, hogy az, aki a világot megteremtette, képes megvédeni az ő gyermekeit, az ő választottait.
Istvánt, az első vértanút, amikor számon kérték, ő már megkapta a Szent Lelket, és olyan választ adott, amire nem tudtak megfelelni a farizeusok, az írástudók. És mivel nem tudtak megfelelni, hatalmas zúgolódás, örjöngés támadt, és persze azért, hogy öljék meg, és azt mondja az írás, hogy átváltozott az arca, ragyogott, mint az angyali, hogy ő neki már megkapta azt az erőt lélek által, hogy ő se essen kétségbe, és mielőtt megölték volna, még csak annyit mondott, hogy Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Sőt, látta a megnyílt eget, és látta, hogy ahogy Jézus Krisztus Istennek a jobbján ül.
Tehát, drága barátaim, itt kezdik az igazság. Még a kedves madarak éneke is hazugság emellett. Még ők is az elbukott világban vannak, ők is halálra vannak ítélve. Fizikai szaporodásra is, rothadásra vannak ítélve. Sokkal szebb az ő életük talán, mint a mi életünk, mert ők nyugodtabbak, ők jobban bíznak a Teremtőben, mint mi. De viszont ezekhez a kijelentésekhez képest, amit ti mostan hallotok, még ez is hazugság. Olyan magas az igazság, amit az Isten, az élő Isten kínál az ő gyermekei számára. És István volt ugye az első vértanú, ő volt az első, aki megmutatta, hogy hello fiúk, amit Jézus mondott, az igaz volt és szent. Én vagyok az élő bizonyítéka annak, hogy én is legyőztem a halált vele együtt az ő lelkével. És szépen bátran kiállt ugye a papok elé, a bírák elé, ott mindenki elé, és elmondta, a szemükbe mondta, hogy hazugságban vagytok és süllyedtek lefelé a tengerben, benne vagytok a tenger örvényében, és meg fogtok halni. Engemet megölhettek, a testemet, de a lelkemet nem ölhetitek meg. És ennek bizonyságául mit tett István? Imádkozott az ő üldözőjéért, pontosan úgy, mint Jézus. Azt mondta, Istenem, nem tudják, mit csinálnak, adjál nekik még egy lehetőséget, bocsássál meg nekik, adjál nekik még több lehetőséget, hogy valahogy elkapják a lényeget és megmeneküljenek, mert ők azt hiszik, hogy ők a test által élnek, holott a test halálra van ítélve. És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lő nagy csendeség. Mindenki megértette, érezte, hogy az ő, amit mond, az az örök igazság. Ott már nem volt vélemény, nem volt pletyka, nem volt kiáltozás, hanem mint ahogy megmondatott az evangélium elején, nem úgy beszélt, mint egy írástudó, mint egy okoskodó ember, hanem úgy, mint akinek hatalma van, mint aki magában hordozza a Teremtő Istennek a teljes hatalmát, teljes dicsőségét. És akkor azt mondta az ördögnek, ugye a holdkorosnak, hogy hallgass, némulj el. A holdkoros tudta, hogy ki mondta neki, hogy maga a Teremtő Isten mondta neki, hogy apukám, ez most nem véleménybőrze, hallgass, némulj el. És az óriási botrány, drága barátaim, és azzal fogjuk befejezni ezt a részt, az, hogy Jézus, amit tett itten, amit mutatott, amit mondott, azt mint barátainak, mint a menny örököseinek nekünk adta, azt mondta, hogy tessék, vegyetek ti is lelket, szent lelket, ezt a hatalmat, ezt az erőt nektek adom, ti is használjátok, vessetek magot, győzzétek le a sötétségnek az erőit, a sötétség filozófiáit, hogy aki rátok néz, megmenekülhessen, ugye? Ezt az apostolok megkapták, nekünk is felkínálta az Úristen Krisztusban, hogy aki ránéz, mindenki megtelen az ő jelenlétével, az ő erejével, az ő békességével, az ő bátorságával, az ő vigasztalásával, élettel, örök élettel. Ha élünk és Isten is úgy akarja, hamarosan folytatjuk az 5. fejezettel. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!